Izabella az ő szavait. Igen, bevallom őszintén, az a szlovákiai magyar kultúra azonnalban. Átigazoltam időközben, háros lettem. Szó, hiszen közgyűjtünk, gondozunk, rendezünk, teszünk közzé. Én szeretném megköszönni Izabella elkérését, ezt az előadást megtartottuk, ezt a lehetőséget. Másrészt utalnék Izabella bevezető szavaira. Úgy fogalmazott, hogy formalitás az, hogy a Mátyusföldi Muzeológiai Társaság évenként megszervezi ezt a konferenciát. Szerintem realitás. Tehát gyakorlatilag ez az egyetlen szakmai társulás, amelyik a Fórum Intézettel együttműködve felvállalja ezt a konferenciát. Tehát ezúton is köszönet ezért. A továbbiakban pedig azzal folytatnám, hogy utalnék Orsolyára. Ő lényegében mindazt elmondta, amivel szerettem volna indítani az előadásomat, hiszen a C-szervezet és a C-hek nagyon fontosak, az ipartársulatok szervezeti előzményének tekinthetők, tehát lényegében ezzel gyertem néhány percet. Most pedig először az iparos érdekvédelem szervezeti formáival szeretnék foglalkozni. Elnézést, 20 perc. Igen, tehát akkor már időszűkében vagyok sajnos. Tehát először a szervezeti formákkal szeretnék foglalkozni. A fedőszervezetek kérdésével is. Tehát itt valahol kicsit részletesebben foglalkozom az etnicitással. Másrészt az előadásom második részében a tulajdonképpeni levéltári gyűjteménnyel szeretnék foglalkozni. Bocsásság, meg igen, csak leíró jellegű lesz az a fond jellemzés, tehát csak az alapvető adatokat szeretném ezen az úton megosztani önökkel. Tehát az egykori felső-magyarországi régió kisiparosságának történeti gyökereit a középkori etnikailag sokszínű kézművességben és szerveződéseiknek az előképeit a C-szervezetben fedezhetjük fel. Köztudomású, hogy a C-hek a gazdaságilag közigazdaságilag, kulturálisan fontosabb, jelentősebb mezővárosokban, szabadkirályi városokban jöttek létre. És most ugorjunk időben egy nagyot, a 19. századba, az iparosodási hullám erősödésekor a 19. század első felében, majd a század második felében a kézművesipar funkcióváltásáról és szakosodásáról beszélhetünk. Itt megosztanak a történészi vélemények, hogy most a magyarországi iparosság, hogy fejletlen volt, vagy viszonylag fejlett volt-e, és hogy mennyiben segítette a magyar gazdasági fejlődést. Bácskai Vera úgy fogalmaz, hogy a magyarországi iparosítás elmaradásában, vagy éppen akadályoztatásában befolyásuk és súlyuk csökkenése miatt kisebb szerepet játszottak, mert az iparfejlődés nagyobb léptékű európai gazdasági folyamatok, hogy a tömeggyártás kezdete, a külföldi piacokra való tudatos szakosodás és a versenyképesség növelése. Hát mindezek határozták meg ezeket a folyamatokat. Orsolya említett a magyar törvényhozás vívmányait, ugye az 1882-es és az 1881-es ipartörvények emelhetők ki, amelyek gyakorlatilag az iparosság szervezeti modernizációját hozták. Részletesebben nem megyek bele a törvények taglalásába. Az 1918 utáni időszakra ugranék át így hirtelen. Ami az ipartörvényt illeti, 1918 és 1924 között Csehszlovák köztársaságban a magyar ipartörvény volt érvényben, Szlovákia és Kárpátalja területén egyfajta jogi dualizmus létezett, hiszen a Csehország részekben, Csehországban, Morvaországban és Sziléziában az osztrák ipartörvény továbbra is érvényben maradt, csak a 259. számú 1921. évi ipartörvény egységesítette ezt a két törvényt, és lett egységes Csehszlovák ipari alaprendszer, törvény. Ki kell emelni, és ez fontos modernizációs tényező volt, hogy három főcsoportját különböztette meg ez az ipartörvény az iparoknak, az úgynevezett szabadiparágakat, a kézműipart és a hivatali engedélyhez kötött iparokat. A szervezetépítés terén itt ki kell térni elsősorban arra, hogy a szlovákiai iparosság, etnikailag, nyelvileg sokszínű, szlovák, német, magyar, huszin nyelvű, tehát a szlovákiai iparosság társadalmi és gazdasági megszervezésében kulcsfontosságú szerepet kapott az Ipartársulatok Szervezeti Egyesülése az Egységes Iparos Szövetségen belül. Míg Csehországban gyakorlatilag etnikai alapon, tehát a nyelvi különbözőségeket figyelembe véve jöhettek létre iparos szövetségek már 1918 előtti alapon, tehát német és cseh, addig Szlovákiában csak szlovák nyelvű, szlovák fedőszervezet alakult ki. A Magyar Ügyviteli Nyelvi Ipartársulatok egy önálló iparos szövetségben gondolkodtak, majd egy titkárságban, de végül csak ez az egységes szlovák iparos szövetség működött a köztársaság fennállásáig. Értünk az első bécsi döntéshez. Ebben az időszakban, gyakorlatilag 1938-tól, 1939-től, az 1948-as kommunista hatalomátvételig az ipartársulatok és az iparos szövetségek autonóm jogköreiket elveszítették, hiszen ez ugye a második világháború időszaka, 45 után pedig a demokrácia ellenes intézkedések következtében a gazdasági jellegű szervezetek jogköreit is megnyírbálják, majd a kommunista hatalomátvétel után lényegében a rendszert támogató iparos szövetségek jönnek létre. Most pedig a szerdahelyek lehet, hogy ennek örülni fognak. Konkrétan már csak a Dunaszerdahelyi Járási Ipartársulatról fogok beszélni. Egy rövid intézménytörténet. Gyakorlatilag az ipartársulat elődje, az Iparegyesület 1878 és 1880 között jött létre. Az egyesület alapításának pontos évét és tevékenységét kutatásoknak kellene tisztázniuk. Ami a Dunaszerdahelyi Járási Ipartársulat létrejöttét illeti, az első ilyen alakuló előkészítő bizottsági ülés 1925. június 20-án volt, legfontosabb ügyekről döntöttek, tehát az iparigazolványok érvényességéről, tehát 1918 előtt kiadott iparigazolványok érvényességéről, egyéb szervezési teendőkről és ügyekről, a tanoncidőről, a különböző illetékekről, és hát szervezeti kérdésekről, az ügyvezető bizottság és a választmány tagjainak a kérdéséről. Az alakuló közgyűlésre 1925. június 29-én került sor a kereskedelmi csarnok helyiségében, elfogadták az új alapszabályokat, megválasztották az elnököt, a vezetőség tagjait. A július 12-i ülésen, első választmányi ülésen hattagú előjáróságot választották, tehát fokozatosan kiépítették az ipartársulat szervezetét. Az ipartársulat jogköre természetesen a Dunaszerdahelyi járás területére terjedt ki. Az alapszabályokat a megyei hivatal, tehát államilag 1926-ban nyitettel az időre, nem részletezem az egyes szervezeti egységek, tehát a választmány, a közgyűlés, különböző bizottságot, tehát pénzügyi bizottság, a döntő bíróság, a szociális bizottságnak a tevékenységét. Egyrészt ugye ezt az 1925-ös törvény meghatározta, másrészt majd a tanulmányban részletesebben megtalálhatók ezek az adatok. Láthatjuk őket. Idézőjelben, aki végig uralkodott, megmaradt az elnök, a Székely Lajos volt. Dunaszerdán jobban tudják, Dunaszerdán jelentős volt a zsidó iparosság és kereskedő réteg, és nagyon is reprezentálva voltak az ipartársulatban, tehát vezetői szinten is. Ugye a törés az első bécsi döntés után következik be, hozatosan le kell adniuk ezeket a tisztségeket. 1945 után pedig ugye a tisztviselőnek érintik ezek a dolgok. Fontosak voltak a szakosztályok, ezek az egyes szakmák képviselőit csoportosították, tehát ezekben tömörültek ezek az iparosok. Ami fontos volt, 1933-ban a kereskedők önállósultak, gyakorlatilag tehát országos folyamatokba ágyazódó szakosodásról van szó, törvényileg támogatott folyamatról beszélhetünk. Tulajdonképpen a fondról, tehát a levéltári gyűjteményről van szó. Levéltári anyag az ipartársulat 1920-1949 közötti iratképző tevékenységéből származik. Az iratok túlnyomó részt magyar nyelvűek, és illetőleg párhuzamosan szlovákok is. A vágsei levéltárban az iratanyag az egész fond 1965-ben került. Az anyag akkor selejtezésen esett keresztül, és időrendi, illetőleg számsoros rendszerben ideiglenesen rendezték. 2005-ben, illetőleg 2006-ban valósult meg a feldolgozás. A feldolgozás előtt az anyag terjedelme 5,80 század iratfolyóméter volt, és ekkor az anyagot még 1965-ben az anyagot 1921 és 1952 közé sorolták. A segédlet 2005-ben készült, az új rendezés után a mennyisége a fondnak iratfolyóméterben 6,5 század. Elektronikus formában is hozzáférhető és kutatható az anyag a Bach levéltári keresőprogram segítségével, és nyomtatott formában, tehát megtalálható a segédlet. Látható a fond szerkezete, ezt nem részletezem. Rátérnék a többi vágsejei ipartársulati gyűjteményre is. Összesen 5 ipartársulat anyaga található vágsején, a dunaszerdahelyi, galántai, somorjai, szeredi és a vágsejjei ipartársulat anyaga. Ezek közül a galántai, szeredi és somorjai töredékes állapotban maradt fenn. A vágsejjei mellett a dunaszerdahelyi a második legjobb állapotban fennmaradt fondnak tekinthető. A szlovákiai levéltári rendszer jellemző, hogy csoportokat alakítunk ki az iratrendezéskor. 11 tárcsoportba soroltam ezeket az iratokat. Fondszerkezetről szó volt. Részletesebben ezen a helyen most nem taglalom az egyes könyveket, tehát a jegyzőkönyveket, mutatókönyveket és a többi jelenlegi anyagot. A csoportokról szintén szó volt. Mi jelentőségét illeti a levéltári gyűjteménynek, hogy tehát alapvető információk találhatók bennük a helyi iparosság gazdasági tevékenységéről. Ezen kívül társadalmi, kulturális, közművelődési akcióikról, ami konkrétan az egyes anyagokat illeti, az iparosok, tanoncok és segédek nyilvántartásáról, az egyes szakosztályok tagságáról, legfőképpen az 1938-1945 közötti időszakból községszintű bontásban maradtak fenn ezek a nyilvántartó könyvek. Az iratokban található adatok az ipartársulat autonóm szerveire, választásokra, az érdekvédelmi tevékenységre és a többi szlovákiai ipartársulatra vonatkoznak. A hivatalos okmányok, a tanonc viszonyok dokumentumai, a segéd, iparos és koncesziós levelek, a munkáskönyvek és iparigazolványok, a gazdaság, vállalkozástörténeti kutatások utolhatatlan forrásai, és bízom benne, hogy a dunaszerdahelyi helytörténeti kutatásokat is segíteni fogják. És nem tudom, jól miért. engedjék meg röviden, vegyesen.